ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Műhelytitkok a közelmúltból, Domokos Mátyás műsora. Tandori Dezső, Arthur Rimbaud a sivatagban forgat.
Boldogabb korok számára minden bizonnyal felfoghatatlan paradoxonnak tűnik majd a mögöttünk lévő évtizedek egyik irodalomtörténeti realitása, hogy fiatal, induló költők indulásának az ideje azzal telik el, hogy nem indulhatnak. Pedig évtizedeken át közös sorsa volt ez a fiatal tehetségeknek, és ebben a közös sorsban kitüntetett szerep jutott, negatív szerep, fekete szerep persze, Tandori Dezsőnek. Első kötetének legkorábbról dátumozott verse, A kert, 1959-ben íródott. Az első kötet a nevezetes töredék Hamletnek csak 9 év múlva, 1968-ban jelenhetett meg.
Tandori Dezső, kert. Hogy felszökött a napsütésre tüzes vasak alatt a kert? Hogy izzott még a füvek éle? Most, mint a füstfutkos a földön, a sötétségbe zárt világ. Nincsen emlék, lúgos sötét marja a tárgyak felszínét, mint a hámozott dió nedve, beleevődik mindenedbe ez az árkoló, keserű, eredendő feketeség. És futsz, és rászakadsz a rácsra, hogy megvetemedik a tested, rozsdája arcot tetoválja, fémes virágok és keresztek, a pusztulást arcodba zárták, rázott kerted fekete rácsát.
Ez a 9 év persze nem a horáciuszi nonum prematur 9 esztendeje volt, hanem az esztétikai, ideológiai és politikai tiltásé. A mindenedbe beleevődő eredendő feketeségnek szólt, hogy a vers szavait idézzem. De honnan lehetett tudni, hogy ez nekünk nem kell, ha olyan tilosárú volt, ha olyan szigorú behozatali tilalom alá esett, mint a Coca-Cola, vagy hogy nemesebb példákat is mondjak, mint az atonális zene, vagy a nonfiguratív festészet, vagy Heidegger filozófiája, akinek az eszméivel egyébként ma naponta gargarizálnak az egykori tiltók és gondolatfináncok.
A töredék Hamletnek kötet címét az utolsó szóig vállalom, és meg annyi elemét ma is folytatódni érzem, sőt, az a benyomásom, hogy számomra most hitelesült igazán az a kötet, mert az akkor metafizikainak nevezhető szellemi valóságai most mint egy testi valomban aktualizálódnak. Ezzel függ össze a lefogyás, az alig létezés, amely persze hát nagy aktivitásokat nem zár ki. A Töredék Hamlet című kötetnek nem ez lett volna a címe. Nem olyan régen elhangzott egy gondolatébresztő megállapítása, az én szerény munkásságommal kapcsolatban az, hogy vizsgálni kellene, miért egyenetlen például. Erre én gyenge érvként azt mondhatnám, hogy az élet is egyenetlen, meg az is egyenetlen, hogy ebben nem értünk egyet például, vagy pedig az is egyenetlenség, hogyha valaki elfogadja önmagánál ezt. Még mindig gyenge érv volna, hogy Szépernő is egyenetlen volt, és mindenki a saját fajtájának örül, tehát Szépernőt, vagy akár a Linda Perry énekesnőt én ezért kedveltem meg, most értékkülönbségeket figyelembe véve, de a bonmóm az lett volna a vicce erre, hogy egyetlen lett volna a kötet címe, egyetlen, és erre a kiadó akkori igazgatója azt mondta, ne. Adjuk össze a két szót, egyetlen és ne az egyenetlen. Ez volt tehát a Töredék Hamletnek című kötet és a jó magam pályának indulása.
Azt hiszem, ezt én is először hallom, és ez is azt mutatja, hogy érdemes időnként visszatekinteni az elmúlt időbe, a jelen időből, mert a te indulásodnak a nehézségeit, és egyáltalán azt az akadálypályát, amit neked meg kellett futnod, enélkül ma se láthatnánk tisztán, akkor pedig el volt előlünk takarva és függönyözve. Ilyen szempontból is rendkívül tanulságos, mert sok minden megvilágosodik belőle, első kötetednek, a töredék Hamletnek a visszhangja. Egy általános megdöbbenést fejezett ki és fogalmazott meg, méghozzá nem akárki legelőszörre, hanem idősebb költőtársad, aki téged nagy tehetségnek tartott és könyvelt el, még ebben a kritikájában is, Vas István cikkére gondolok, aki a Népszabadság 1969. március 15-i számában foglalkozott a könyveddel, és egy másfajta költészetfelfogás és ízlés nevében, filozófiai értelemben tette ki a maga kérdőjeleit, amikor Antonioni Nagyítás című filmjére utalva azt mondta, hogy hát ez tulajdonképpen tenisz, ütő és labda nélkül.
Antonioni nagyszerű filmjének, a Nagyításnak, Blow Up, remélhetőleg Budapesten is meg lehet majd nézni, a vége felé van egy jelenet. A hajnali szürkületben egy pályán bohócszerű maskarák, férfiak és nők teniszeznek, ütő és labda nélkül. Ezt a kísérteties teniszbalettet, amióta láttam, sokszor juttatja eszembe bizonyos fajta modern művészet. Senki sem olyan élesen, mint Tandori Dezső első kötete, a töredék Hamletnek. Tandori Rilkéből indult ki, és Pilinszkit folytatta. És ezt nem a hatás kimutatásáért fontos megemlíteni, inkább azért, ami útközben elveszett, a labda és az ütő, a tárgy és az alany, a világ. Vagy fogalmazzunk óvatosabban, az élmény és a személyiség. Azt remélem, hogy aki ilyen tökéletesen tudja a tenisz mozdulatait, előbb-utóbb csak kedvet kap hozzá labdába ütni levegő helyett. Tandori egy utat végigjárt könyörtelenül és következetesen, és ezen az úton már kisebb tehetséggel semmiképpen sem érdemes elindulni. Ha egyéb szerepe nem volna kötetének, pusztán ezért is nyeresége költészetünknek.
De ez nagyon pontosan kifejezte azt az általános érzést, hogy itt valami olyan radikális fejlemény jelentkezik a magyar költészetben, amely talán nem is költészet már. Olyan mértékű határsértése mindannak, amit költészetnek hittünk, gondoltunk korábban, hogy ezzel a kritika a hivatalos természetesen nem akart, a nem hivatalos pedig nem tudott mit kezdeni abban a pillanatban.
Ha már filozófusokat emlegettünk, az általam éppen az ismert fejlemények következtében is későn megismert Wittgenstein mondja azt, hogy a szubjektumunk, tehát teljes valónk sosem körüljárható akármi, hanem határ. Határ az ismertnek és az ismeretlennek, tehát állandó köztes állapot, átjárja az, amiről tudjuk, hogy van, és átjárja az, amiről nem tudjuk, hogy van. Talán az én költészetemben, és ez most jut eszembe a beszélgetés termékenyítő hatására, túl sok volt a nem ismerhető elem, tehát a határnak esetleg nagyon sok részlete áttetszett a túloldalról. Ezért a korábbi ízlés elvek, vagy pedig beidegzések bajosan tudtak vele mit kezdeni. Most Vas István szerepére visszatérve itt, nem azt akarom említeni, ami most marginális jelentőségű, hogy később milyen nagy erővel és elánnal igazolta és tette elfogadhatóvá a költészetemet, például a Ragasztás diadala, ha jól idézem, című dolgozatában, meg hogy milyen lirikusi kölcsönviszonyba keveredtünk egymással. Ez más beszélgetés tárgya lenne, de hadd tegyem hozzá, hogy amit szintén kevesen tudnak, Vas végső soron nagyon korrektül járt el, abból a szempontból nézve most, hogy mikor a Az én matériám először Kormos István jóvoltából az első ének című antológiában bizonyos részletekben megjelent. Annak előtte, mivel Magyarországon túlzottan nem kapkodtak érte az Újvidéki Híd című folyóiratban, akkor ugye Bori Imre, később Bányai János, Ács Károly megtámogatásában, valamint Albert Pál és Kormos István révén Londonban, Párizsban is ismerté vált. Na most Kormos István a kritikájában ezt említette, hogy London és Belgrád között nagy visszhangot keltő. Ez természetesen abban az időben kínosabban hathatott, mintha ma egy akadály zsokéról, aki lengyel származású és Franciaországban lovagol, és sosem nyert meg egy aranykupát Cheltenhamben. Azt mondják, hogy tulajdonképpen miért nem hagyja abba a lovaglást, meg nem is ő neki kéne vinni ezt a lovat, és amikor megnyeri a kupát, akkor hát ugye me a kupa van, me a kulpa, ugye? Nos, ez nem ilyesmi, ez abban az időben esetleg tragikusabban hathatott. Én ezt nem érzékeltem, tény az, hogy nagyon sokáig nem jelent meg utána az általam sárga könyvnek nevezett műegyüttes, de erre majd térjünk vissza azután. Vicces adalék még, hogy Ottlik Géza, aki nekem mesterem volt, mint ahogy például én Vas István köréhez nem tartoztam, Ottlik Géza, aki mesterem volt, Nemes Nagy Ágnessel, bizonyos értelemben Mándi Ivánnal, Mészőjel, Kálnokival, Jékelivel egyetemben. Tehát Ottlik Géza váltig állította köröm szakadtig, ezen még Vas Pista is nevetett, hogy ez egy kitűnő kritika volt rólam. Ez most egy parányi adalék Ottlikhoz.
Pálya kezdetednek a szellemi nyomvonaláról beszéltünk, de beszéljünk egy pár szót a hivatalos útról is, hiszen ahhoz, hogy egyáltalán kritikák szülessenek a könyvedről, szükség volt arra is, hogy azon az akadályversenyen, amit a irodalom bürokráciája képviselt, legalább kielégítő eredménnyel átvergődjél. Legjobb emlékezetem szerint, amikor megjelent a töredék Hamletnek, akkor a kiadóban az a benyomás alakult ki, hogy ezt a költőt továbbra is támogatni kell, és legjobb emlékezetem szerint Illés Endre kötött is veled szerződést az újabb kötetedre. Én azt, hogy kettőtök között miről esett szó és hogyan, nem sokat tudok.
Nem olyan rejtélyes, nagyon érdekes, és ez olyan, amit Aramis vagy Athoszi minőségemben is el tudok mondani, bár nevekkel dobálózni pontosan így nem szeretek. A következő történt, amikor Kormos István beválogatott engem az első énekbe, ő válogatott be, akkor Illés Endre el akarta indítani, csúnya szóval élve, a fiatal költők kiadását a Szépirodalmi Kiadónál, és érdeklődött, mivel ő prózaíró volt, hangsúlyozom, általam tisztelt prózaíró, érdeklődött Kormos Istvánnál, Vas Pistánál is, hogy kiket lehetne. Rövidre fogva az én nevem is előjött, és ebből lett a Töredék Hamletnek című kötet. És ekkor mondta Vas Pista azt, hogy ennek a matériának meg kell jelennie ahhoz, hogy megbírálható legyen. Ő tehát nagyon korrektül járt el. Én tudtam, hogy ő meg fogja bírálni engem, ezért nem ért meglepet ilyes módon, és nem is fogom fel a dolgot, nem tragikusnak, bár hogy kellemetlen folyamányai voltak, az bizonyítja azután az általam sárga kötetnek nevezett, és akkor A Rembo a sivatagban forgat címmel elindult kötet sorsa. A kiadás bár már nagyon közel volt a konkrét megjelenés remélhető dátuma, egyre húzódott, és végül Illés Endrével beszélgetvén ő elmondta, hogy ez a kritika valamelyest kellemetlenül érintette őt, és egy televízió műsorában lépnék fel, mondotta ő, akkor meglepő módon egészen meredeknek nevezhető avantgárd verseket, például táblára felírhattam volna képletverseket, ezeket Illés Endre engedte volna, tehát azért mondjunk bizony szépeket is némelyekről, és akkor én voltam az, aki ilyen szempontból formailag elszabadította a poklot, mert akkor volt ez a pontosan az egyetlen szó és cím jegyében, volt ilyen felfogásom, ami ma már a világgal jobban harmonizál, tehát a evidencializmus és egyéb jegyében, amikor is a világ történeteit élem át, és járok kelek, ugye, megállok, hogy szépen ő mondaná, de akkor én nálam ez elképzelhetetlen volt, hogy fellépjek a televízióba, sok személyes oknál fogva, én valamit halandzsáztam, hogy miért nem, és valószínűleg Illés Endre köztörvényesen megbántódott ezen, lévén, hogy ő engem arra biztatott, hogy vágjak vissza Vas Pistának a kritikájáért, illetve cáfoljam meg Vas István érveit. Valószínűleg, hogy Illés Endre engem még gyávának is tartott, hogy ezt nem merem megcsinálni, holott ezt én nem irodalom politika vagy irodalom történeti szempontból, merőben magánemberi okoknál fogva nem óhajtottam akkor szereplést, ami mostanság már nem gond.
Most mi látszott ebből a másik oldalon? Én a következőket tudom ehhez hozzátenni, amit szintén most hallok először, majdnem 30 esztendővel azután, hogy megtörtént. Mi tudtuk azt, hogy Illés Endre a könyved lektoraival, az első könyved és a második kéziratod lektoraival teljes egyetértésben szeretettel szerződést kötött az Arthur Rimbaud a sivatagban forgatt tervezett címmel készülő második kötetedre. Sőt, úgy emlékszem, külön kért arra téged, vagy legalábbis nekünk ezt mondta, hogy ne is várd meg, amíg összeáll az anyag, őt annyira érdekli, izgatja, hogy mit csinálsz, hogy küldd el kisebb adagokban. És el is küldözgettél neki néhány csomag verset, néhány verskvantumot, ugye, hogy az atomfizika nyelvén szóljak, és ezeket továbbította Illés aztán a szerkesztőségnek, végül összeállt a Rimbaud kötet anyaga. Kenyeres Zoltán, kollégánk és barátunk megszerkesztette, és lekerült a nyomdába. Közben történt valami, amit mi nem tudtunk akkor, hogy valamilyen oknál fogva, amelyet földeríteni ma már valószínűleg nem lehet, a nyomdába adott kézirat másolatát a kiadó, Isten tudja milyen nyomásra, eljuttatta a Népszabadság kulturális rovat vezetőjéhez, aki írt erről egy olyan lektori jelentést, amely személyi vonatkozásaiban nem volt bántó, de esztétikai értékelésében azt határozottan leszögezte, hogy ez a kísérlet kívül esik a költészet határain, még az kísérletező költészet határain is kívül van.
Tandori Dezső verseiről. Érdekes kísérlet lenne Kenyeres Zoltán megmagyarázásával együtt megjelentetni Tandori verseit, s szavazásra bocsájtani, már a megjelenés után, a kiadhatóság kérdését. Ha az ilyen kísérletek kis pénzbe kerülnének, akkor végre lehetne hajtani őket. De mivel nagy pénzbe, s nem is egy magánkiadó pénzébe kerülnek, a kísérlet lefolytatását nem javaslom. Kenyeres Zoltán igen színvonalas lektori jelentése arra hivatkozik, hogy József Attila szerint a költészet logika, de nem tudomány. Ám e hivatkozás lényegéhez tartozik, hogy a költészet művészet. Tehát olyan logika, amely művészet és nem tudomány. Viszont Tandori verseiben, illetőleg a benyújtott versek többségében nem tudom felfedezni azt a művészet logikát, ami nélkül nem vers a vers. 1970. augusztus 22-e. Pándi Pál.
Ezután történt az, hogy Illés Endre behívott a szobájába, és fehér arccal közölte velem, hogy Tandori Dezső kötetét rosszul ítéltétek meg, ez nem megjelentethető. Vissza kellett kérnie a nyomdába. Kenyeres Zoltán éppen Londonba tartózkodott, de amikor hazajött, néhány kéttel később neki is elmondta mindezt. Mi harcoltunk, amennyire egyáltalán harcolni lehetett ez ellen az appelláta ellen, de ezt tudod, olyan volt, mint amikor egy futballmérkőzés eredményét megóvják napokkal a meccs után, vagy hetekkel a meccs után, és ennek az óvásnak maradt egy írásbeli dokumentuma is. Illés Endre hozzájárult ahhoz, hogy írjunk egy följegyzést a kiadói főigazgatóságnak, amely följegyzés mint esztétikai problémát, amely az ország irodalmi közvéleményére tartozik, tegye lehetővé a nyilvános megtárgyalását, aminek alapja a kiadás.
Feljegyzés Tandori Dezső új verses kötetéről. Részletek. Az irodalmi világ egybehangzó ítélete szerint Tandori Dezső a legjelentősebb és a legfigyelemre méltóbb tehetség a 60-as években jelentkezett fiatal költők között. Olyannyira, hogy tehetségének híre és előlegezett hitele évekkel megelőzte nyilvános bemutatkozását, amely egyébként indokolatlanul váratott magára, és Tandori személyétől függetlenül, mint szimptóma, bizony jó néhány költő tudatában zavarta a bizalom elmélyítését célzó irodalompolitikai törekvések jóhiszeműségének akusztikáját. Sokak szemében öncélú formai játékok, legfeljebb nyelvi leleményre való játékos ötletek és vers imitációk sorozatának tűnhet Tandori kísérlete. Olyan kísérletnek, amelyben nem szabad közpénzt befektetni. De hát, vethetni ellene más valaki, nincsenek-e jelen kulturális életünkben, s ugyancsak közpénzen, a Tandorijéval rokon tartalmú kísérletek, például a zenében vagy a galériákban? Mert tagadhatatlan, hogy kivált az absztrakt ihletésű modern művészi kísérletekhez rengeteg blöff és tehetségtelenség tapad, de nem kevésbé kártékony a szűk látókörű és konzervatív műítészet blöffje sem, amely szerint a modern művészetben nem lehet különbséget tenni érték és blöff között, tehát leghelyesebb az egészet tűzbe vetni. A költészet területéről merítve példát, emlékezetes az az ingerültség, amely a 40-es évek végén többek között Vörös Sándort is tűzre vetette absztrakt kísérleteiért, letrista, kubista verseiért, meg Kassák egész életművét. Átlépje Tandori Dezső kísérlete a kézirat legexponáltabb darabjaival a határait annak a szabadságnak, amelyet művelődés politikai irányelveink biztosítanak a művészi kísérletezés a különböző stílus irányzatok érvényesülése számára. A kérdést azért érdemes egyáltalán felvetni, mert Tandori kéziratának még közvetve sincsenek olyan politikai, ideológiai tartalmai, amelyek adminisztratív beavatkozást követelhetnének. Viszont gondolnunk kell arra, hogy az igen és a nem az állami könyvkiadás szituációjából ebben az esetben nem csak a hazai irodalmi élet számára, de Londontól Belgrádig szimptomatikus erővel fogja jelezni irodalompolitikánk elvi gyakorlatát. A kötet anyagának jó része ugyanis megjelent már az Újvidéki Hídban.
Természetesen ennek az égvilágon aztán semmi gyakorlati haszna nem volt, és amit még hozzátehetek, ez is megmaradt néhány sor. A kiadó 1970-es évi munkáját összefoglaló és a minisztériumnak szánt jelentésében ez az ügy már a következőképpen szerepelt.
Tandori Dezső, Arthur Rimbaud a sivatagban forgat. A magyar nyelvű absztrakt költészet legfigyelemre méltóbb fiatal tehetsége, Tandori Dezső új kötetében a művészi kísérletezésnek olyan szakaszába lépett, amely elvileg érintette a kiadó mecénási szerepét.
Most ami innen következik, azt az igazgató kihúzta.
A kiadó éppen ezért a kiadói főigazgatósághoz fordult, és egy feljegyzésben jellemezte Tandori Dezső új kötetét, felsorakoztatva azokat a művészetfilozófiai és irodalompolitikai okokat, amelyek a kiadás mellett szólnak, és ugyanakkor a lehetséges ellenvetéseket is. A kiadói főigazgatóság nem tartotta összeegyeztethetőnek a kiadó mecénási szerepével a kötet megjelentetését, ezért...
Idáig a húzás, ez ki van húzva.
A kézirat megjelentetéséről le kellett mondanunk.
Vagyis a jelentésből hiányzik annak a dokumentálása, hogy mi történt voltak éppen. Mit tudsz ezekről te?
Hát ezekről semmit. Ez most számomra volt merő újdonság. Az idő sürget bennünket, ezért összefoglalom azt, hogy mit tudok a kötet további sorsáról, jó magam. Az történt, hogy Vas Istvánnal ezek után összebarátkoztunk, és egy darabig össze is jártunk. És ennek során a sárga kötet, én így nevezem, tehát a megbuktatott Arthur Rimbaud kötet leendő sorsáról értekeztünk, és Pista bizony nagy lelkesedéssel próbált segíteni, és annyiban segíteni is tudott, hogy körülbelül 1970-71 fordulóján, ha jól emlékszem, módot nyitott nekem, hogy irodalompolitikánk egyik vezető személyiségével találkozom. Ez volt életemben az egyetlen pont. Tehát, hogy szoktam mondani, hogy Moszkvában sosem jártam, de Acéllal egyszer beszéltem az életbe. Én, mint Atosz, adok ezekre a formaságokra. Egyszer. Ennek során volt egy jó indulat megnyilvánulás, amely biztatott. Hát ez azután annyiban testesült meg, hogy a kötet így csak 3 év múlva jelent meg. Ő utalt engem át akkor a magvetőhöz. Így kerestem fel akkor Kardos Györgyöt, és adtam le ott a kötetet, amelyet akkor Zsámboki Mária, Köncöl Csaba és Radnóti Sándor gondozott hatalmas elánnal. Ők sem tudtak többet tenni, mint hogy 3 év múlva a kötet megjelent, nem egészen a régi alakjában. Vas Pistával megbeszéltük, hogy mi az, amit esetleg hagynék ki belőle. Ez később azután Bojtár Endre egyik tanulmányában jelent meg, a Repülőgépes vers, valamint a Mennyezet és a Padló című kötetben néhány Totó vers és egyéb. Még gyorsan hozzátenném ehhez azt, hogy a kötet címét nem tarthattuk meg, ebben maradtunk Vas Pistával, hogy legyen valami más, és akkor a talált tárgy, mint Objé Trouvé, nálam erőteljesen szerepelgetett, akkor elől volt, és így József Attilának ezt a mint talált tárgyat visszaadja, stb. Sorát változtattam a változtatandók érdekében. Gyorsan hozzáteszem, én ezt megalkuvásnak vettem, mint Atosz akkor magamtól, és csak bámulom, hogy milyen gyönyörű pályát fut be modernista körökben József Attila, mint körneve is és egyéb, és milyen nehéz lehet nekem, hogy én magamnál ilyesmikre olyan érzékeny vagyok, hogy ezt tulajdonképpen gyávaságnak tartottam, hogy József Attila címet adtam, holott József Attilát én is nagyra tartom, és büszkén viselem ezt a címét.
Az indulás lehetetlenné tételének a történetéhez hozzátartozik, hogy az Arthur Rimbaud kötet anyaga abban a formában, hogy a költő elképzelte, és akkor, amikor szerette volna, és amire az ígéret szólt, 1970-ben nem jelenhetett meg, hanem mint egy giliszta, amelyet egy ásó összevagdal, ugye különböző helyeken és különböző kötetekben hosszú évekre elosztva látott napvilágot. Tudnélik, a talált tárgy megtisztítása 1973-ban jelent meg, a következő, a Mennyezet és Padló pedig 1976-ban. Na most, hogyha lesznek majd a jövőnek olyan irodalomtörténészei, akik azt is figyelemre méltatják, ami ezeknek a könyveknek a kritikai visszhangját jelenti, azok meglepődéssel fogják majd tapasztalni, hogy a Pándi lektori jelentésében megfogalmazott ellenvetések hogyan hullámzanak végig a megjelent kritikában, kritikák egy részében, évekkel később. Alapmegállapításokról van szó, tehát ilyenekről, hogy ebből a költészetből a vers maradt ki, semmi más, csak a vers, hogy olyan dolgokat ír meg Tandori Dezső, amelyeket senki nem gondolt még el soha, de ilyen rosszul se írt meg soha senki, aztán, hogy természetesen ez nem tartozik, nem vonható a szocialista líra fogalom körébe, de a hagyományosba se, és így tovább, és így tovább, sőt, volt egy olyan harcos megjegyzés is, 1974-ben a Kritika című szakfolyóirat hasábjai.
A líra logika, figyelmeztet József Attila. De a logika nem líra. Ezekben a szövegekben a logikai kalandról mindannyiszor kiderül, hogy már csak játék, szükségképpen komolytalan látszat csupán. Szövegei azt a vallomást tartalmazzák, hogy a költészet lehetetlen. Következetessége azonban nem emberi következetesség, megállapodása kiürülésnél. Nem azt mondjuk, hogy kiürülés nincsen, hanem azt, hogy nem kell lennie, s hogy ne legyen, azért vagyunk mi. Más következetességet és másfajta radikalizmust szegezünk szembe az övével. A történelemét, az emberét. Rajtunk múlik, hogy azt az alternatívát, amelyet Tandori szövegei kifejeznek, a valóságban majd áthúzza a történelem.
Ezeket a sorokat olyas valaki írt, aki ma lelkes szabadságőr.
Elhangzott Műhelytitkok a közelmúltból, Domokos Mátyás műsora. Tandori Dezső, Arthur Rembo a sivatagban forgat. Közreműködött Péter Ferenc és Revicki Gábor. Zenei munkatárs Dobozi Borbála. Technikai munkatársak Kis Tamás Csilla és Kónya Csaba. Szerkesztő Albert Zsuzsa. Rendező Markovics Ferenc.
A felvétel 1994-ben készült, és legutóbb 2007. február 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
A világ irón. Változatok egy lehetséges irodalmi Nobel-díjra. Tandori Dezső. Takács József műsora.
Hallgatóink a Világiron című műsor utolsó darabját hallják. Hamarabb ér véget a sorozat, mint terveztük, a 7. résszel, s nem a 12-kel. A sorozat eddigi részeiben 6 íróról készítettünk portrét. Botó Straussról, Kondrotaszról, Milorad Pavicsról, József Skoreckiről, Bohumil Hrabalról és Brett Ellisről. Már készítettük elő a további műsorokat Salman Rushdie-ról, illetve Inger Christiansenről, amikor kiderült, hogy a pénz elfogyott, s így elfogynak a műsoraink is. De akár van sorozat, akár nincs, e félig komoly, félig játékos kérdést, hogy kinek adnánk az irodalmi Nobel-díjat, továbbra is fel fogja tenni magában minden olvasó, minden jó regényt vagy jó verses könyvet olvasva. Az utolsó portrénk Tandori Dezsőről készült, mivel Rácz Péter, aki költő és műfordító, egyebek közt Martin Buber és Søren Kierkegaard magyar fordítója, neki ítélni az irodalmi Nobel-díjat. A műsorban másik beszélgető partnerem Szilágyi Márton, irodalomtörténész kritikus. Ennek a sorozatnak az első műsorától kezdődően fönnállt annak a veszélye, hogy az az ember, akit megkérek arra, az az olvasó, akit megkérek arra, hogy ajánljon valakit ebbe a játékba, az irodalmi Nobel-díjra, az egyszer csak egy magyar íróval áll elő, és nem követi az én logikámat, miszerint ez egy világirodalmi sorozat, és különböző nemzetiségű, de nem magyar írókról készítünk portrét. És különös módon úgy tűnik a sorozatnak az utolsó műsorában került erre sor, mert te azt mondtad a fölkérésemkor, hogy nagyon szívesen, és ugye Tandori Dezső lenne az az író, akinek te a Nobel-díjat adományoznád, ha erre módod volna. Miért?
Hát, hogy a bevezetőhöz kapcsolódjak, ő a magyar irodalom és a világirodalom része. Nem tudtam, hogy a nem magyar irodalom körében kell keresnem egy szerzőt. Azt viszont gondoltam, hogy én elsősorban talán egy költőt akarnék most itt bemutatni, illetve nem bemutatni, mert mindjárt ismerjük Tandori Dezsőt, hanem neki adni irodalomból a Nobel-díjat. Azt hiszem, hogy csak a megérzésem, meg az érzéseimre alapozom ezt. Nem vagyok Tandori szakértő, de mindazt, amit olvastam tőle, azt nagyon szerettem. Én elsősorban a költő Tandorit, Tandorinak a verses köteteit ajánlanám, és elsősorban azok közül is néhány régebbit. A Töredék Hamletnek, amely kötet a 60-as évek végén jelent meg, nekem a 70-es évek legelején került a kezembe, és egy pillanat alatt világos lett, hogy elsötétült előttem minden, vagyis hogy teljesen megéreztem, lehetett olyan 71-72-ben, hogy ez valamilyen fantasztikus költészet. Nekem nagyon tetszik, hozzám közel áll, szeretem, valami ilyesmit lehetne talán nekem is művelnem. Tehát a Töredék Hamletnek és a második kötet, a sárga kötet, a egy talált tárgy megtisztítása. És az elsőről rögtön annyit, hogy olyan kész költőként jelenik meg ebben Tandori, és az ő költészete, hogy nyomát sem találjuk benne a első kötetesekre, vagy kötetekre jellemző bizonytalanságnak. Minden nagyon tömören benne van már. Az első kötetet egy képpel lehetne úgy tekinteni, mint valamilyen mag, amely aztán kibomlik, és valami nagyon dús, bőtermésű növényt hoz, amely magról még csak azt láttuk az első egy-két kötetről beszélek most, hogy ez egy nagyon szép, kemény mag. A második kötet már elkezdi ezt kibontani.
Hogyha vissza tudsz emlékezni erre a 70-es évek elejei olvasásra, akkor mi volt számodra az, ami leginkább kiemelte, tehát amitől elsötétült, vagy megvilágosodott hirtelen minden?
Talán az, hogy teljesen modern lírának számított az, amit ő csinál, tehát nem kapcsolódott első ránézésre, akkor azt még elég nehezen lehetett észrevenni, hogy tulajdonképpen mi mindenhez kapcsolódik. Akkor fogalmam se volt, hogy mondjuk az új holdasok köréhez kapcsolódik személy szerint és költészetében leginkább, legalábbis ami a költői indulását illeti, tehát Nemes Nagy, Ottlik, Mándi. Ezt akkor egyáltalán nem lehetett tudni, egész egyszerűen ezek a versek modernek voltak, szinte sütöttek, talányosak voltak, azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen szerencsére még sok versét az első kötetből nem értem, mert nem igényli azt szerintem, hogy más szavakkal is teljes mértékben elmondható legyen, nem is helyettesíthető be más szavakkal, ezek a versek olyanok, amilyenek, tulajdonképpen ő a későbbi műveiben bontja ezt ki. Tehát nagyon érdekes volt ez a mindent mondás, és rendkívül szűkszavúan mindent mondás ebben, mondjuk Pilinszkihez hasonlít. 60-as évek végén, 70-es évek elején vagyunk, abban az időben, amikor hát a költészetben is, képzőművészetben is, a színház egy bizonyos ágában, most itt a Halászszínházra gondolok, erőteljesen jelentkezett az elnyomás, vagy az elhallgatás ellenére a neo-avantgárd. És hát a második kötetben, egy találtárgy megtisztítása című kötetben már számos olyan vers van, amely avantgárdi jelleget mutat. Ezt inspirációnak tekintette magam számára, de úgy gondoltam, hogy ez valami egészen más, mint mondjuk a költészetnek a népi hagyományon alapuló ága. Ez sokkal frissebbnek tűnt, eredetibbnek tűnt. Egész egyszerűen az első kötetes költők között Tandori valami unikum volt.
Omázs. Kiszedi össze váltott lovait, ha elhultak, kiveszi a nyakába. Kiteszi meg még egyszer az utat értük, visszafelé, hiába. Kardél nyargalásod két oldalán, még ketté szelve is, ez állatok hozzád lassult múlásukkal bevárják, amíg kidől utolsó hátasod, most még nem deszkaföldes álruhásan visszanézhetnél e hűlő vetésre, hogy zokogás kockázzon koponyádban, kopogjon tört szemük dióverése. Töredék Hamletnek. Í egyetlenné el nem gondolás tehet csak. Minden megközelítés már önmagától tünékeny, mérték, melyet mindig saját változása teremt meg, oly síp, mely csak saját hangjára szól. Ó, te álhatatlan odaadás, te, kit már egy porszemnyi át nem szitált idő megül halálosan. Második töredék. Hú, ismétlődés, szívszorultod is, mind csak való, mindig csak változat még. És készületlen bennünk, amiről, hogy készen érhet minket, elhihetjük. Majd, ha magunkra nyitnak, kizuhanni, s már nem magunkon át. Harmadik töredék. Szárnycsapásokként így, a folyton egy helyben maradó teret másolva át, visszájává, reményé, egyetlen teljes maszkunkat talán a már halál után itt olyan közelre hozza, hogy már mozdulatlan színünk eléri. Első koan, tőled távolabb-e, hozzád közelebb-e, tőled se, hozzád se, távol se, közel se. H. Királyfi mostoha apja előtt. Elgondolásaim nem oly titokzatosak, sokkal nyilvánvalóbban félrekezelnek. Például nyugtalanítóbb, hogy közben kezdődik majd, és egybe mosódik a kettő. Egy még túl, jobb már két, de visszakeresnek onnan is. Jobb lesz itt is ugyanolyan kevés.
Nagyon különös, hogy később milyen nagy fontosságot kap az ő munkáiban a különböző mestereknek, az elődeinek az állandó emlegetése, idézése, különböző témáiknak az újraírása, akár olyan módon, hogy tanulmányokat írt róluk, mint a 80-as évek elejei Ottlik reneszánszhoz nagyon nagy mértékben hozzájáruló Ottlik tanulmányokat, vagy ugyanilyet írt Szépernőről. Egyáltalán, hogy Szépernő olyan rangú írónak számít ma, ami ennek az nagyon nagy részben valószínűleg neki köszönhető. Talán ez Jékeli Zoltánról is elmondható kisebb mértékben, és így tovább. De hát nem csak róluk, hanem még nagyon sok mindenki másról, Kosztolányiról, a már általad említett újholdasokról, és így tovább, nagyon sok mindenki másról is írt minden műfajban.
A mestereknek egyik kötelessége, hogy új nemzedéket, új tanítványokat fedezenek föl, és őket segítsék. Itt most, ahogy említed, részben, és kis részben érdekes módon tulajdonképpen fordítva is történik a dolog, amennyiben a kitűnő tanítvány és a egyre inkább mesteré váló, azóta mesteré vált Tandori elkezdi szépen, szisztematikusan sorba emlegetni az ő mestereit, többek között olyanokat is emel magasabb rangra, általad említett Szépernőre gondolok, akit én sem tartottam Tandori említése előtt olyan súlyú költőnek.
Szépernőnek. Kitől kérdezte azt, mi vagy te, miért jöttél te, mi ez a te itt léted, kérded. A boldogság felé indultál, s attól mind távolabb, s távolabb jársz, mondod. Nem kérdik álmodat, tudod, nem áll miattad majd népgyűlés, sejem papíron tremolózó szónokokkal. De itt, csak erre a gépelődésedre is, ahogy ezt írom, 9 madár zajong kórust. De az etetést odakint rég abba hagyhatnám, mégis olyan jó azt tenni, amit úgy elszittunk, amíg muszáj volt. De olyan jól kinevetjük mi is a nagy összefoglaló kijelentéseinket, s kérdezzük, buszjegye, villamosjegye, ami célhoz visz. Elmentek és jöttek, és elmentek a hullámok, mint a némák, akik nem tudnak szólni, mondod. Te is megkérdezted volna hangodon, hová mentek ti hullámok, mint megkérdezték már magányosak naplementébe borult homlokkal. Csupa szegények vagytok ezen a hídon, mondtad, itt mentek, és tavasz lesz már, tudott-e, hogy örömünk van most. Igen, örömem van, ahogy az Erzsébet hídról lenézek a bokrainkra, hol a rigók ma is a lábam elé futnak. És vigyáztunk rá, valami fennmaradjon, ahogy bír, és amire, és amiért az itt léte, minket meg se kérdezve. És igen, amikor ez abba marad, nem lehet tudni majd, mi az, ami nélkülünk is folytatódik, ahogy velünk kettő tőnkkel itt, és 9-ünkkel, és mindannyiunkkal ott künn nélküled.
Nemzedéki különbségek azok mindig nagyon érdekesek a kortárs írók olvasása szempontjából. Annyiban legalábbis ugye, hogy más és más időpontban találkozik egy fiatalabb is, illetve egy idősebb generációhoz tartozó olvasó ugyanannak a költőnek a műveivel. Én, ha jól emlékszem, 1979-ben hallottam Tandori nevét először, akkor harmadikos gimnazista voltam, és némi szerencsémre Szigeti Csabának, aki már akkor Tandori rajongó volt, hallottam előadásait, így aztán az első kötet, amivel én találkoztam, az akkori legfrissebb kötet, a Még így sem című Tandori kötet volt, és csak jóval később, sok-sok évvel később olvastam azokat az első köteteket, amelyeket te emlegettél. És ugye ez a Még így sem című kötet a maga több száz szonettjével, meg annak a magánmitológiának az elemeivel, amelyek már abban az időben, amikor én elkezdtem olvasni, és attól fogva máig, bár változó módon, de mindvégig jellemzik Tandorit, azok ott már teljes mértékben jelen vannak, tehát egyrészt a madarak a lakásban, másrészt a játékmackók, a gomfoci bajnokság, és mindazok a kis elemek, amelyek egyrészt anekdotikus népi hőssé tették Tandorit, tehát hogy olyanok is tudnak róla és beszélnek róla, akik sosem olvastak Tandori verset, másrészt pedig egy ilyen nagy talányt állított föl ezzel, én úgy gondolom, ugyanis egyrészt ezek természetesen versek, szövegek, de ugyanakkor ezeken keresztül egy életmód jelenik meg előttünk, és az az életmód olyan kismértékben hasonlít a mi, az olvasó életmódjára, hogy éppen ezért a vele való szembesülés az egy állandó kérdést jelent, és ez szerintem így van máig, hiába változtatott ő közben az életmódján, hogy miért? Miért él így? Mit jelent ez az életmód?
Én azt gondolom, hogy Tandori nem egy arisztokratikus alkot, de persze király, ahhoz nem fér kétség, szóval méltóság a legmagasabb fokon van benne, de azt gondolom, hogy amikor felvette az első verebet, fogalma nincs, hogy hogy történt, akkor úgy tett, mint mindnyájan. Csak, mint mindenben, egy picit tovább, jobban és intenzívebben tette azt, amit ilyenkor egy ember tesz. Mint minden, Tandorinál itt is végletesítve van, tehát nem hagyta abba sem két nap után, sem két év után, hogy na most már elég. Tandori a verebeket a 70-es években és a 80-as években kezdte maga köré gyűjteni, és kezdett róla írni. Vagyis egy olyan irodalomtörténeti és irodalompolitikai és politikai korszakban, amikor ez furcsa, gyanús és kicsit exaltáltatnak számított az ember, vagy így, vagy úgy elkötelezett volt, és akkor jön valaki, aki a madarai iránt elkötelezett, és arról nem által háromnál több verset írni. Legyintések és ajakvigyeztések és egyebek kísérték ezt, ahogy én emlékszem erre, hogy hát szóval ez egy kicsit már sok, ezt nem lehet. És én meg azt gondoltam, hogy egyrészt hát dehogy nem lehet, másrészt most épp ezért a tettér, tehát ami ennek a tettnek verebekről írni a jelentősége, ez az egyik, amiért én tulajdonképpen a Nobel-díjat neki adom. A következetességért, nézd, Petőfi a szabadságról írt, és a szerelemről, az természetesen egy sokkal hatalmasabb téma, és ő is megérdemelte volna a Nobel-díjat. Most egy olyan korban élünk, amikor valaki ezt húzza elő a varázs kalapjából, de hát az eredményt kell nézni, hogy egy költészetet produkált ebből, amely hát azért univerzális, ehhez mondjuk nem fér kétség.
Londoni mindenszentek. Londoni mindenszentek, Spéróval mit üzentek? Kell-e a régi kabátja, e tollal vár oda átra, vagy ha csupán halogatja, kalitkám egyre kiadja, jók-e az égi lakók így? támad-e támogató Frígy? Nézem a gépen a szárnyat, ahogy len, föls, lese járnak. Nézem, ahogy feketülvén, kékbe fehérül az örvény. Hallom, a gép robajával vinne, nem átra, magával. Integetek, fogy a vodkám, látom is így, ugye ott lám? Innen azért egyelőre nem illek az égi mezőbe, romlani kell, kiavulni. De kell-e a télre a holmi? Minden szentek. Spérót kérdem, amúgy az a vég volt?
Évek elején, amikor megjelent Andori Dezsőnek az egy Találtágy megtisztítása című kötete, akkor Radnóti Sándor írt róla egy kritikát, kiemelt a kötet kapcsán egy olyan jellemvonást, amely azt hiszem, hogy végigkíséri Andori életművét egészen a mostanáig írt művekig, amit Radnóti úgy fogalmazott meg, hogy a líra alsó határainak a kitolása, a mindennapi beszéd, a hétköznapi embernek a beszéde felé. És ez azt hiszem, hogy különböző változataiban, az életmű különböző periódusaiban visszatért. Először talán egy ilyen reduktív módon jelent meg, aztán később egy szószátjárságban, a sok beszédben, ahogyan a mindennapi életben sokat beszélünk, és nem szépen formált retorikailag tökéletes mondatokat mondunk, ugyanúgy egy ugyanilyen sokat beszélő jelent meg az ő szövegeiben, vagy még a 90-es évekbeli szövegekben, mondjuk a Kopár Köldűs című kötetének a roncsolt nyelvezete, az írógép hibákkal teli nyelvezete. Ezek mind-mind fölfűzhetők, azt hiszem, erre a törekvésre, amit úgy lehet megfogalmazni, hogy próbáljuk kiiktatni, vagy minimalizálni a hagyományosan költőinek, költészetinek értett dolgokat, vonásokat a költészetből.
Azt hiszem, hogy alapjaiban ez egy nagyon fontos megfigyelés, hogy Tandori különösen a Találtárgy kötetben a hagyományos költői eszközök kiiktatása helyett egy újféle költészeteszményt igyekezett megvalósítani. Ez a fajta redukció együtt járt többek között a képverseknek a megjelenésével, egyáltalán az egész kötet kompozíció nagyon komoly átgondolásával, és az életmű egészében az a rendkívül nagyszabású paradoxon, hogy mindez a egyfelől valóban a kopársággal és a redukcióval jellemezhető költői nyelv meggyőződésem szerint többé-kevésbé felfogható hagyományos költői formák újrateremtéseként is. Tehát gondolok itt például arra, hogy ahogyan Tandori a 80-as években a szonettet újrateremtette, látványosan szétrombolva a szonett struktúráját, utána pedig megtöltve tartalommal, és gyakorlatilag a szonett létrehozásának munkafázisait rögzítve magában a szonettben. Ez szintén nagyon fontos dolog. Vagy például az, ahogyan a 90-es évek nagyszabású költői vállalkozásában, a Kopár Köldűsben végül is egy olyan versszerű verset illeszt be a kötet kompozíciójába, a londoni Minden Szentek című verset, ami egy 18. századi költői formának, a Leoninusnak, a rímes időmértékes verselésnek a tökéletes újrateremtése. Ugyanez a vers lesz, vagy majdnem az című 95-ös kötetének a nyitó darabja is. És ráadásul, hogy ezek a 90-es években, a Kopár Köldűs után írt látszólagos, nem pejoratív értelemmel használva a szót, hanem kicsit archaizálva bökversek, ezek mennyire újítanak föl például egy Arany Jánosi hagyományt, a Kései Arany János lírájának a őszikék ciklus szösszeneteinek az újraírásával, ezt tudatosan jelezve is ezt a kapcsolatot. Ez arra mutat, hogy legalább annyira szinte egy klasszicizáló formatisztaságot őriz meg ebben a látszólagos redukcióban, és valószínűleg Tandori életművének ez az egyik nagyon komoly hatóereje is, hogy össze tud kötni egészen távoli hagyományterületeket, egészen távoli magyar tradíciókat, magyar irodalmi tradíciókat és világirodalmi tradíciókat, és mindezt azzal tudja megtenni, hogy a formákat újra teremti, a lerombolásuk után újra fölépíti.
Hard bap van. Folyik az emberi létfenntartás, mely kiváltság uralmat gyakorol a föld, állat, növény és ásvány világa fölött. Engem egyre kevésbé érdekel, mit művel magában. Egy képeskönyvben koalákról, a 2 milliárd leölt példányról olvasok. Milyen jellemző, kis képmásuk játszik a gyerekekkel. A játékmackók igazak, bár művek. De az emberi mű nem jóvátétel. Én szívesen kiszállnék az egészből, csak most már ők tartanak vissza. Egykor őseim az őseiket gyilkolták. Én bizonytalanra teremtem őket.
Már talán nem az életműnek az egészére, de nagyon nagy területeire szintén jellemző az a vonás, ami azt hiszem az olvasóknak Tandoriról legelőször jut eszébe, és ez a Tandori vonzalmai a környezetének a tárgyaihoz és élőlényeihez, az a magánmitológia, ami megjelenik a szövegekben. Akár úgy, mint madarak, akár úgy, mint játékmackók, akár úgy, mint gombfoci, mint lovak, mint lóverseny, és így tovább. Nagyon sok értelmező, aki írt Tandoriról, vagy föl is tette nyíltan ezt a kérdést, vagy csak ott motoszkál a szövegben ez a kérdés. Mindenkit izgat az a probléma, hogy hogyan vetődik föl ennek a magánmitológiának kapcsán a személyesének a kérdése. Vajon az a kis világ, amit így megteremt maga körül ez a versben beszélő ember, arra szolgál-e, hogy eltakarja tulajdonképpen az életének a legfontosabb kérdéseit, azokat a hagyományosan lírainak, vagy hagyományosan költészet körébe tartozó kérdéseknek a körét, amelyekről nem kíván beszélni, vagy pedig valami másról van szó? Neked mi a véleményed erről, hogy valójában itt miről van szó?
Nem hiszem, hogy tudnék rá végérvényes választ adni. Itt az egyik nehézség abból fakad, hogy amit az ember tudhat Tandori civil énjéről, az nem látszik ellentétben lenni azzal, ami valóban megjelenik a művekben. És az azonosság kérdése ugye ezért is merülhet föl. Természetesen ugye illik ezt a firtató kérdést egy tisztességes elemzőnek elfolytania magában, hiszen igazából csak azt tudjuk megközelíteni valamelyest, ami a művekben tárgyiasul. De az biztos, hogy a Tandori féle költő szerep, tehát az, ami tematizálva is megjelenik a versekben, és az, ami ebből látható, az egyrészt látványos változáson ment keresztül, ezt is jó részt a művekből tudjuk, tehát a lakásban őrzött madarak halála után ugye megnyílt az utazásnak a távlata, és akkor a lóverseny és a lovak vették át a szerepét ennek a madarak halálával kicsit megüresedett otthonnak. Másrészt pedig ezzel párhuzamosan ugye tudjuk azt is, és ez megint nehézé teszi a civil énnek és a költészetben megteremtődő énnek a kettéválasztását, Tandori föladta korábbi elzárkózását, tehát amire például a 70-es években vagy a 80-as évek elején példa nem nagyon lehetett volna, egyre többször vállal nyilvános szerepléseket, mint ahogy például az Elte bölcsészkarán vállalkozott egy 4 előadásból álló előadásra a dalról, ami aztán meg is jelent egy kis kötetkében, vagy versmondóként, saját verseinek előadójaként föllépett, legutóbb még a Friderikus Show-ban is lehetett látni. Tehát olyan közszerepléseket vállal, amiket korábban nem. Másrészt viszont, és ez nagyon lényeges, az életmű belső összefüggés rendje felül is, hogy a madarak, vagy a lovak, vagy akár a játékmackók is mind olyan nagy távlatú kultúrtörténeti toposzokra és szimbólumokra játszanak rá, amelyet az életmű messze menően kiaknáz. Gondolok itt arra Tandorinál megjelenő mondatra, amit ő a Hamletből vesz át, de a Hamletnek is ugye ott van egy bibliai előképe, hogy ugye egyetlen verépfi sem hullhat le az Isten akarata nélkül, nem idéztem pontosan. Tehát a madarakról való gondoskodás, vagy éppen a játékmackók számontartása, az nagyon erősen őrzi a gondoskodásnak, a szeretetnek, vagy éppen egy ilyen bizonyos fokig isteni pozíciónak a megtartását, tehát olyan kis lények, amelyek rá vannak bízva, mint ahogy a gomfoci is önmagában a játéknak, a véletlennek a nagy metaforája, és azzal, hogy a lóverseny belépett ezek közé, Tandori nagyon tudatosan egybeépíti ezeket. Egyrészt ugye ott van a játék mozzanata, a véletlen, a fogadásnak a lehetősége, ami ugye hát egy klasszikus modern költészeti hagyományt mozgósít, minimum Mallarmé-nak a kockadobását. Másrészt pedig a lovaknak a célba száguldása az nagyon erősen ott őrzi az utazás képzettel együtt a halál bekövetkeztének a átélését és a megformálását, vagyis azt az alapélményt, ami gyakorlatilag már az első kötetében ott van, és hát ne feledjük el, hogy az első kötet nyitó verse, az omázs, az ugye úgy kezdődik, hogy kiszedi összeváltott lovait. Na most ezek a korrespondenciák az életművön belül soha nem maradnak a levegőben lógva, mert Tandori ezekre mindig rájátszik, mindig kihasználja őket, és ilyen formán, mint egy azt is föl tudja rajzolni, hogy saját életművében gyakorlatilag benne rejlik önön folytatásának is, az összes variációja. Csak ezt kell valamiféleképpen kibontani.
Madár Zsoki. Én 55 éves koromra egy félbölcs öreg zsoki lettem, ki kentaurrá nem bomolva, saját akadálylova egyben. S mert félbölcsőben rengedezve, félszer-fészerben mit akarnék, egy-egy versenyre benevezve, foglalkoztatom Rozinantét. Felkantározom rockszínekkel, ráförmedek, what's up, mi van te? No de hát neki ennyi sem kell, rég ismer engem, Rozinante. Skóciai Air városában, Burns költő urunk honitáján, szedi lábát, szedem a lábam, szépen végig megyünk a pályán. Fönn a fák cikcak koronái, hult bikmakjaik lenn a fűben, minden oly valósan király, minden olyan valószerűtlen. Körülnézünk, hol a mezőny, hé, hol vagytok szélmalomhuszárok, Rozinanté mindet legyőzni, se mező nincs, se bokor, árok. Hajrá az akadálytalamba! Itt már a pálya sincs kimérve. Fuss, Rozinante, rajta, rajta! Futunk egy örök körbe érve. Várnak ránk a lenyergelőben, főmedvé megpaskolja hátunk, Spirú is a tarkunkra röppen. Ezért érdemes volt kiállnunk. Aztán, ki tudja, mi van aztán. Eztán, amasztán, nincs, ki tudja. Skót Clyde-isten folyója partján, harsan a békák kutykurutja. Jósol valami nagy eredményt, melyből nekünk már soha részünk. Heverészünk fűgyökereknél, nyihorászunk csak, hazaértünk.
Említetted, hogy véleményed szerint azért jelent folyamatosan újra és újra kihívást Tandorinak az életműve az olvasói vagy írótársai számára, mert a hagyományban nagyon nagy területeket, egymástól messze fekvő területeket tud átfogni és mozgósítani a műveiben. Nekem az az érzésem, hogy ugyanilyen fontos ennek a kihívásnak az állandóan jelenlévő volt a szempontjából az, hogy a működése az mindig olyan, amely valamilyen értelmezést kíván. Tehát bármilyen műfajhoz, vagy bármilyen tevékenységhez fogjon, azzal kapcsolatban mindig az merül föl az olvasójában, hogy miért is csinálja ezt? Miért írt most hirtelen néhány napon keresztül, vagy néhány hónapon keresztül több száz szonettet? Vagy miért ír krimiket vajon ez a különben költő? Vagy egyáltalán az életmódjára vonatkozó kérdések, hogy miért utazgat különböző városokba lóversenyekre? Bármit is csinál, bármilyen művet is produkál, akár a legenda körébe tartozik, a róla képződő legendák körébe tartozik ez a cselekvés, akár a szövegekben jelenik meg ez a cselekvés, mindig egy miért társul az olvasóban melléjük, és értelmezésre vár az, amivel szembesülünk. Állandó kihívás azok számára, akik követik a működését.
Az is biztos, hogy a Tandori pálya az mindig a váratlanságokat mutatta föl. Ez a váratlanság néha abban rejlett, hogy valóban szinte monomániásan ugyanazt a témát írta. Ez dokumentálni is lehet, hogy ez valóban akár ingerültséget is kiválthatott. Tehát különböző írótársaknak ismerjük a reakcióját, hogy mit akar még Tandori mindig a verebekkel, hogy ez már unalmas. És ugyanakkor pedig ezek a váltások is egészen megmagyarázhatatlanok, vagy csak a személyiség mély szerkezetében rejlik a magyarázat, tehát az én számomra például rendkívül meglepő volt az, hogy az a Tandori, aki nagyon sokáig gyakorlatilag teljes elzártságban alkotott egy budai lakásban, mennyire gond nélkül találta meg a helyét a nyilvános szereplésben. Tehát, hogy hol rejlett benne ez a fajta egészen ilyen bohócszerű viselkedésre való képesség, vagy ha ez benne rejlett, akkor hogyan bírta ki ezt a fajta rejtőzést? Mert mondjuk, hogy egy másik írói alkat, mondjuk Kornis Mihály esetében nem meglepő, hogy ő kiáll a színpadra és előad egy másik írónak valamely művét. Tandoritól ez a fajta föllépés, ez teljesen váratlan volt, különösen az, hogy ilyen jó színvonalon teheti. És az is nyilván nagyon fontos, és amit kérdeztél, az szerintem valóban a Tandori életmű egyik kulcsa is, hogy a Tandori költészetnek valóban van egy nagyon erős olyan sugallata, amely valamiféle koncept vagy koncept artnak a megtestesítője, amely valóban igényli a, ha úgy tetszik, akkor az értelmezést, az elméleti alátámasztást vagy az indokolást. És Tandori maga is elvégzi ezt, tehát nagyon érdekes, hogy az utóbbi időben ugye ő arra tesz kísérletet, hogy a saját két első verses kötetét kommentálja. Tehát, hogy önkommentárokkal lássa el, hogy most mit jelent az ő számára ez a költészet, és másrészt pedig valóban a Tandori költészetnek és a Tandori prózának is természetesen, tehát az életmű egyéb ágainak is, ott van ez az állandó kihívás jellege, gyakorlatilag a 60-as évek vége óta, tehát Tandori jelentkezése óta minden jelentősebb költői nemzedéknek, vagy azon belül költői irányzatnak tisztáznia kellett saját viszonyát Tandorihoz, mert bármit kezdett, valamiféleképpen beleütközött az alkotásaiba. És ez érzésem szerint ma sincsen másképpen, tehát az inspiráló erő az megmaradt, és ez a fajta kihívás, az újraértelmezésnek a kihívása ott van, és az életmű elbírja az újraértelmezést.
Talizmán. Én a halálos ágyamon nem mondanám ezem, azom, medvéimet szólítanám, mert hiányoznának nagyon. Én is hiányoznék nekik? Vagy ezt csak most képzeltetik? S ha nem vágyunk egymás után, mindönk megkönnyebbedhetik? Ha egyike, ha másika, kár erre választ várni ma. Ami igazán egyszerű, csak le kell bonyolódnia. Oda se biccentjük fülünk, hogy épp mit álmodnak velünk. Ott aztán tényleg fűre fű, elalszunk, vagy felébredünk. Istenem, Istenem, semmi sincs, meg minden van. Istenem, semmi sincs, meg. És azt kell hozzátenni, hogy a második semmi sincs, az TS-sel van. Tehát Istennek azt mondom, hogy semmi sincsen, meg olyan jó népiesen, meg mint a Mici Mackó, hogy tegyen engem semmivé.
Van egy másik érdekes paradoxon, Dandoriban, mint jelenségben, számomra legalábbis. Ez pedig az, hogy egy olyan életet valósít meg, attól függetlenül, hogy most a 90-es évekről beszélünk, tehát a lakásból való eltávozás, tehát már ebbe az utazásos, lóversenyes korszakban járunk, vagy még a korábbiban, ettől függetlenül olyan életet valósít meg, amely egyrészt minden ízében irodalmi, mert rengeteg pillanatáról készül az ő állítása szerint dokumentum. Ugyanakkor ezeknek a jelentős részüknek hagyományosan egyáltalán nem lehetséges irodalmias életformáknak nevezni a legkisebb mértékben sem. Ezek olyasféle életformák, amelyeket nem szoktak írók választani.
Azt hiszem, hogy különösen ebben az utóbbi időszakában ez rendkívül hangsúlyos, hiszen a külföldi lóversenypályák látogatása során az a kép, amit magáról rögzít, az sokkal inkább egy klosárnak az életformája, mint egy nagy írónak a életformája, és ebben például nagyon erősen ott van az emberi esendőségnek a fölmutatása. Nem állítom természetesen, hogy ezért történik az egész, de az én számomra ennek ez is a jelentése, hogy ez a csavargó külső, amit magáról ezekben a művekben igyekszik kialakítani, ez ilyen formán nagyon szervesen összefügg a halálgondolat felerősödésével, amit egyébként ezekben az utóbbi években keletkezett prózai műveiben ő meg is fogalmaz, ez persze korábban is megírta, már csak akkor más volt a jelentése, tehát azt az ifjúkori halálsejtelmet, amikor a bordájának egy dudora miatt azt hitte, hogy rákja van 16-17 évesen, és jó darabig úgy érezte, hogy bármelyik nap meghalhat. És amikor kiderült, hogy nem beteg, akkor úgy érezte, hogy minden nap ajándék, és ennek a jegyében igyekezett élni, ami nagyon érdekes, mert maga ez a gondolat is, ha úgy vesszük, akkor egy keresztényi gondolatnak az újraértelmezése, annak ellenére, hogy a tandori költészettől kiindulásában, és gyakorlatilag hát az utóbbi időkig is, idegen valamiféle krisztianizált képzetnek a fönntartása, de áthallások nagyon erősen vannak. És végül is érdemes azon eltűnődni, hogy Tandori minden további nélkül megteremthetett volna magáról egy olyan képet is, amely egy könyvtárszobában élő, nagy tudású poéta doktusznak a képe, tehát mit tudom én, olyasmi, ahogyan az ember Thomas Mann önarc képeit ismeri a naplókból, meg a levelekből, hiszen egyrészt ugye hatalmas műveltség anyaga van, és hatalmas olvasottság áll mögötte, a műfordító életműve is bizonyítja mindezt. Ennek ellenére ő tudatosan a beérkezés állapotának ábrázolása helyett a lecsúszásnak az állapotát rögzíti. És itt hadd mondjak el, hogy olyan mégiscsak jellemző anekdotát, ami természetesen az életműre nem nagyon vett árnyékot, nem is én tapasztaltam, hanem az egyik kollégám mesélte, a bölcsészkari előadások során Tandori, amikor megérkezett a terembe, akkor a köteteket egy ilyen foszlott kabátnak a béléséből vette elő, és ilyen nejlonzacskót vett elő, tehát teljesen mondom, ilyen klosár külső volt, és utólag hallottam, hogy ezt ő még fönt a harmadik emeleten elpróbálta, mielőtt belépett volna a terembe. Tehát nem egy spontán gesztusról volt szó, hanem egy nagyon gondosan előkészített belépőről, hogy ezzel is valamiféleképpen a közönségre hatást gyakoroljon. Ezt nem tudom, mennyire lehet általánosítani, mennyire lehet vele bármit is kezdeni, de talán elárul valamit abból, hogy itt azért számolni kell egy tudatosan megteremtett énnel.
A relatívum bélyege. 1. Hol nyugszik Spéru? Miért jár az eszembe szik annyit? Az őszéggel lejjebb a Spéru, mélyebbről néz rám. Nem pontosan idézem, külhont nem jut eszembe. A hajnalcsillag. Stb. Ezek nem sokára olvashatók lesznek itt-ott, Holmi, Magyar Napló 2000. Ezek a versek. De Spiro hol nyugszik? Minap egy dél-afrikai versenyről intett nekem egy Starplay nevű lóképében. De nem lóképpel. Aztán ilyet gondoltam. Budapest nekem mi is? Egy város, ahol el fognak temetni. Egy tabán oldala, ahol halottaim nyugosznak. Meg másutt anyám, apám. Dublinban is nézett rám a Spiro. Megyek vissza. Miért van ez aztán, hogy kezd jönni egy város? Pedig ott nem nyugszik ő. Épp ez az. A relatívum 2. A szívek attól szoktak megszakadni, hogy valamit nem tudtak abba hagyni. Ez egy versem kezdete. Pálya test a költemény címe. Miért is? Talán a téli Duisburgban valami vasúti vágány mellett álltam meg. Fogtam tollat, a fagyban ez volt a legnehezebb az egészben, a tollat fogni. Írtam. Azt meséltem azóta sokszor, ahogy külhont járok, írom ezeket a... Miket? Most Írországban és Skóciában jó szerint pár koanon kívül semmit. Nincs ezeket, és nincs szoktam a költészetben. Mindig az van, az abszolútum bélyege a relatívumé is. A hideg tolfogása, a felforrósodása. A 3. Valakivel már beszélni vágyom, valaki kell bár, nem bármi áron. A kamra est ilyesmire rímel. Valóban beszélni vágytam kigyelmetekkel, mint Szép Ernő a Néked szól versben, melynek részét egyszer, ha már kívánalmat reál hallottam, elő fogok olvasni ott. Meg az alaproyalista verset, szintén az Ernő úrtól, ahol mintha régi tallért találna az erdőn, s keresné rajta a királynét. Egyszer 34 lóból kellett volna egyet eltalálnom. Nem tudtam. Egy Penny Drops, pénzejtés nevű nyert, a favorit egyébként. Hazamentem szobámba, egy penny hevert a szőnyegem. Utójóslat. A vers és az est is így volt. SOS el amor, a dal címe, melyre íródott, szólt is ez. Ott. Akkor. Hát...
Afrikából haza. Elment a Samu Afrikába. Hát eljöttem ide, még nem Samu után. Milyen nagy ideje volt az a délután. Ültünk, kezemen ő, hunyt szemhéja alatt futott sok lüktető, alvadó pillanat. Mindegy, ki mit tudott. Mindegy, ki mit akart. Egy verépszív fogott, bezárt és kitakart. Csőrszálnt, szétforduló, elnémuló szava. Ez még egy forduló Afrikából haza.
A világ iron. Változatok egy lehetséges irodalmi Nobel-díjra. Tandori Dezső. Rácz Péterrel és Szilágyi Mártonnal beszélgetett Takács József. Közreműködött Tandori Dezső és Vallai Péter. Technikai munkatársak Kónya Csaba, Szabó Sándor. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.
A felvétel 1996-ban készült, és legutóbb 1996. december 3-án hangzott el a Magyar Rádióban. Thank you.
A föld visszaveszi, ami az övé.
Élt egy özvegyasszony egyetlen fiával. Nőtt, növekedett a fiú, és látta, hogy mindenkinek van apja, csak ő nem nevezhet senkit apjának. Miért van az, hogy mindenkinek van apja, csak nekem nincs? Kérdezte anyját. A te apád meghalt. Mit tesz az, hogy meghalt? Hogy többé nem tér vissza hozzánk? Ő többé nem tér vissza, de mi mind elmegyünk oda, ahol ő van, mondta az anyja. Senki sem kerülheti el a halált. Akkor azt mondta a fiú, én senkitől sem kértem az életet, de ha már élek, meghalni nem akarok. Elmegyek, olyan helyet keresek, ahol nem halnak meg. Sokáig kérte őt az anyja, ne induljon el, de a fiú nem hallgatott rá, s ment keresni azt a helyet, ahol nem halnak meg. Bejárta az egész földet, ahová csak elért, megkérdezte. Van itt halál? Van, felelték neki. Elszomorodott a fiú. Nincs olyan hely, ahol meg ne halnának. Egyszer csak valamiféle mezőn jár, s látja, ott áll egy szarvas, ágas-bogas nagy agancsával. Nagyon megtetszett a fiúnak a szarvas agancsa. Meg is kérdezte a szarvast. Ismersz-e olyan helyet, ahol nem halnak meg? Olyan hely nincsen, mondta a szarvas. De amíg az én agancsom nem nő meg az égig, nem halok meg. Amikor megnő, halálom is eljő. Ha akarsz, maradj velem, és amíg én élek, te sem halsz meg. Nem, felelt a fiú. Ha örökké nem élhetek, ott is meghalhatok, ahonnan jöttem. Ment tovább a fiú. Bejárt mezőket, völgyeket. Elért egy hegyhez. Látja, egy holló ül a sziklán, tollaszkodik, és tolla hatalmas mély szakadékba hullott. A fiú megkérdezte a hollót. Ismersz-e olyan helyet, ahol nem halnak meg? Nem, felelt a holló. De látod, én élni fogok, amíg ez a szakadék meg nem telik a tollaimmal. Ha megtelik, akkor meghalok. Maradj velem, és élni fogsz, amíg én élek. Belenézett a fiú a szakadékba. Nem, felelte, ha örökké nem élhetek, meghalni ott is tudok, ahonnan jöttem. Ment a fiú tovább. Bejárt minden földet, odaért a tengerhez. Ténfelgett a parton. Nem tudta, hová menjen. Elmúlt egy nap, elmúlt kettő, semmit sem látott. Harmadik nap látja ám, valami csillogott a távolban. Oda ment közel, hát egy kristálykastélyt látott. Körbejárta a fiú a kastélyt, sehol nem találta az ajtót. Sokáig kereste, végre észrevette egy kis csíkot. Kitalálta, ez lesz az ajtó. Nekiállt teljes erejével, ki is nyitotta. Bement a fiú és látja, ott fekszik egy lány. Olyan szép, hogy a nap is megirigyelhette volna, ha meglátja. Egy szempillantás alatt megszerették egymást. Megkérdezte a fiú. Gyönyörűségem, el akarom kerülni a halált. Ismersz-e olyan helyet, ahol nem halnak meg? Olyan hely nincs, mondta a leány. Miért keresel hiába? Maradj velem! Felelt a fiú. Nem téged kerestelek, olyan helyet keresek, ahol nem halok meg. Másképp ott maradtam volna, ahonnan jöttem. Azt mondja a leány. A föld visszaveszi, ami az övé. Te magad nem akarsz majd halhatatlan lenni. Mondd csak, hány éves vagyok én? Ránézett a fiú. Ifjú keble. Arcának friss rózsái olyan gyönyörűek voltak, hogy egészen megfeledkezett a halálról. Legfeljebb 15 éves, felelte. Nem, mondta a lány. Én a világ teremtésének napján születtem. Engem szépségnek hívnak, és sohasem leszek öreg, és sohasem halok meg. Itt maradhatnál velem örökre, de magad nem akarsz majd. A föld visszaveszi, ami az övé. Esküdözött a fiú, hogy sohasem megy el tőle. Elkezdtek együtt éldegélni. Az évek mentek, mint egy szempillantás. Sok minden megváltozott a földön. Sokan meghaltak, porrá váltak, sokan születtek, a földnek egészen megváltozott a képe. A fiú nem vette észre, hogy röpül az idő. A lány mind csak olyan gyönyörű volt, ő is olyan fiatal. Elszállt 1000 év. Egyszer csak vágyakozni kezdett haza a fiú. Vágyódott az övéhez, azt mondta. Szeretnék elmenni, meglátogatni anyámat és rokonaimat. A leány azt felelte. Nekik már a csontjuk sincs a földben. Felelt a fiú, hogy-hogy. Alig 3-4 napja, hogy itt vagyok. Mi történhetett volna velük? Azt mondja a lány. Megmondtam neked, a föld visszaveszi az övét. Jó, menj, és akármi történik veled, azért magadat okold. Adott neki 3 almát, és azt mondta, hogy akkor egye meg, amikor szomorú lesz. Elbúcsúzott tőle a fiú, és elment. Ment, mendegélt, meglátta a sziklát, amelyiken a holló ült. Oda néz a fiú, az egész szakadék tele volt már tollaival, s maga a holló is ott fekszik, az egésznek a tetején. Könnyes lett a fiú szeme, ment volna már vissza, de nem engedte őt a föld többet. Húzta előre. Megy tovább. Látja, ott áll a mezőben a szarvas. A szarva már az égig megnőtt, ő maga azonban meghalt. Tudta már a fiú, hogy sok idő elment azóta, hogy eljött otthonról. Ment tovább. Szülőföldjére érkezett, de nem találta sem szüleit, sem ismerőseit. Kérdezgeti az embereket az anyjáról, de senki még csak nem is hallott róla. Járt egyedül, és senki nem ismerte őt. Végre egy öreggel találkozott. Elmesélte neki, kit keres. Azt mondta az öreg, ez az asszony, én hallottam még a dédapámtól, meg a szépapámtól, élt valaha. De hogy lehetne annak a fia most életben? Elszállt mindenfelé a hír erről a fiúról. Mit nem beszéltek róla? Úgy néztek rá, mint egy csodára. Ő pedig egyedül csavargott, nagyon szomorúan. Oda ment arra a helyre, ahol valaha házuk állt, és csak romokat talált. Azokat is benőtte már a moha. Eszébe idézte a fiú az anyját, a gyerekkorát, a pajtásait, és nagyon szomorú volt. Elhatározta, megeszi az almákat, amiket a kristálykastély úrnője adott neki. Elővette az egyik almát, és megette. Egyszer csak hosszú ősszakálla nőtt. Megette a második almát, megrodgyantak a térdei, meghajlott a dereka, és erőtlenül a földre hullott. Fekszik, nem mozoghat már se kezével, se lábával. Magához hívott egy játszadozó gyereket. Gyere ide, fiúcska, vedd ki a zsebemből az almát, add ide. Kivette a fiú az almát, odaadta neki, ő megkóstolta, és abban a szempillantásban meg is halt. Eltemettette őt a falu.
A vadász. Hol volt, hol nem volt, élt a világon egy vadász. Elment egyszer az erdőbe vadászni. Egész nap járta az erdőt, de semmiféle vaddal se találkozott, és így üres kézzel tért vissza. Már pihenni készülődött, amikor egy fiatal szarvasgidát látott legelészni. Megcélozta a vadász, lőtt, meglőtte a szarvasgidát. Hozzá készült, hogy elvigye magával, de amint átlépett a szarvas fején, hirtelen csak átváltozott gyönyörű leánnyá. Megrémült a vadász, de már mit tehetett volna? Megmaradt lánynak. Levetette fegyvereit, felakasztotta a fára, és elindult, maga se tudta, hogy hová. Sokat járt-e, vagy keveset, harmadnap elért egy várost. Bolyongott az ismeretlen városban, nem tudta, hová legyen, kivel ossza meg bánatát. Abban a városban élt egy öreg asszony. Este megfejte teheneit, és a tejet vitte haza. Meglátta a lányt, elcsodálkozott. Ki vagy te, és honnan jössz? Kik a szüleid, és miért engedtek el téged éjszaka egyedül csavarogni? A leány elmesélte, hogy ő árva, senki rokona nincsen. Védj magadhoz, tégy jót velem, kérte az öreg asszonyt. Legyél az anyám, és én a lányod leszek. Még erős is és ügyes is vagyok. Mindent megteszek, amit mondasz. Megörült az öreg asszony, magához vette. Olyan dolgos, okos volt, nem is beszélve szépségéről, hogy híre messze földön elterjedt. Kérők jártak hozzá, nyugalma se volt tőlük. Egyszer a királyfi járt arra, és ahogy meglátta, meg is szerette. Szomorúan ment haza a királyfi, és akármit próbáltak, sehogy se tudták felvidítani. Bánkódott a király, kérdezgette. Fiam, mi van veled? Miféle bánat emészt? Elmondott a királyfi mindent az apjának, hogy nem tud élni anélkül a szépséges leány nélkül. A király azonnal elküldött érte, megkeresték az öreg asszonyt, elvitték a leányt a király udvarba, és hozzáadták a királyfihoz. Egy év múlva született egy fiúk. Egyszer elhatározta a szép királyné. Elmegyek, megnézem, megvannak-e még a fegyvereim azon a fán, vagy elvitte valaki. Elment titokban a király udvarból. Ment, mendegélt, és el is jutott arra a helyre. Látja, a szarvas gida is ott fekszik, meg a fegyverek is ott függnek a fán, érintetlenül. Azt mondta magában a királyné, ha akkor átléptem a szarvasfin, és lánnyá váltam, átlépem most is, hát ha újra ember leszek. Át is lépett a szarvason, és abban a pillanatban gyönyörű kancává változott. Nyerített, vágtatott a ló. A király udvarig meg se állt. Emberi esze volt, de beszélni nem tudott. Megfogták a kancát, az istállóba vezették, etették. A királyfi pedig hiába kereste feleségét, sehol se találta. Vagy az ég nyelt el, vagy a föld. Múlt az idő, és a kanca csikót ellett, de olyant, hogy párja nem volt, szeme szikrázott. Senki olyat még nem látott. Egyszer csak valamelyik királyi lovásznak kedve támadt lovagolni. Felugrott erre a kancára, és rácsapott. Megijedt a kanca, nem szokott hozzá a veréshez. Ledobta a lovast, és elszáguldott. Se ég, se föld nem látta. Szaladt addig a fáig. Átlépett a szarvason, és nagy, dühös kutyává változott. Visszaszaladt a kutya a király udvarba. Ott megkeresték a kancát. Keresték, keresték, sehol se találták. Megszerette a király unokája a kutyát, nem vált el tőle. Múlt az idő, a kutyának kölyke lett. A király unokája felült egyszer a csikóra, vitte magával a kutyát, és vadászni indult. Az erdőben nyulat lőtt, és utána küldte a kutyát. Futottak, futottak, és elérték a lelőtt szarvast. Átugrott a nyúl a szarvason, átugrott a kutya is, és visszaváltozott vadásszá. Megörült a vadász, levette a fáról fegyvereit, és elindult megkeresni a fiát. A király unokája meg várt, várt egy darabig, aztán elindult a nyomon, nem akarta elveszteni kedvenc kutyáját. Keresi, keresi, s meglát az erdőben egy kastélyt. Megkérdezte a királyfi, ki ez a kastély, ki él benne, és miért építették ide a sűrű erdőbe? Ebben a kastélyban egy leány él, olyan szép, hogy párja nincs a nap alatt, mondták neki. Három olyan mesét kell elmondani neki, amilyent még senki sem mondott, senki se hallott, de mind igaz legyen. A leánynak van két aranyüstje. Benne aranyvízzel és aranyvajjal. Ha valaki három ilyen mesét elmond, az aranyüstben felforr az aranyvíz és az aranyvaj, és a leány is férhez megy ahhoz. De aki nem tud úgy mesélni, mint követeli, annak fejét véteti. Elindult a fiú a kastélyhoz. Tudta, hogy semmit se tud mesélni olyant, amit senki se mondott, senki se hallott, és igaz legyen, de elhatározta, hogy legalább megnézi azt a lányt, akinek nincs párja a nap alatt. Legyen, ami lesz, csak megpillanthassam őt, gondolta. Megy a kastély felé, gondolkodik, egyszer csak összetalálkozik a vadásszal. Meglátta a ló a vadászt, megállt, sehogy se akart tovább menni. Egyre csak a vadász körülugrándozott. Állt a fiú és nézte. Elcsodálkozott, meg dühös is lett. Ütötte a lovat, de az meg sem mozdult. Akkor megparancsolta, öljék meg a vadászt. De a vadász beszélni kezdett. Gyerünk, Elvezetlek téged a szépséges leányhoz, és mondok olyan mesét, hogy tőlük nem csak az üstben for fel a víz, hanem a köveken is, és a nap alatt párját nem lelő lányt megszerzem neked. Megörült a fiú, magához vette a vadászt, elindultak. Elküldtek egy embert a szépséges leányhoz, hogy jelentse. Ebből és ebből a királyságból megérkezett az ilyen és ilyen király unokája. Három szót akar neked mondani, hogy aranykatlanodban felforjon az aranyvíz és vaj. A vadász azt mondta a fiának, hiszen ő szülte ezt a fiút, amikor még asszony volt. Amikor odaérünk, állj félre, én meg mondom, uram elfáradt, és nekem parancsolta meg, hogy nevében szóljak. Beleegyezett a fiú. Oda mentek, megparancsolta a leány, vezessék hozzá a vendégeket. Bevezették őket a kastélyba, ahol a nap alatt párját nem találó leány várta őket apjával és összes rokonával. A vadász üdvözölte mindnyájukat, és azt mondta. Íme itt ez a fiú az én uram. Nagyon elfáradt, és megparancsolta, hogy mondjam el nektek, amit kell. Ha megengeditek, beszélek. Beszélj, beszélj, hangzott fel mindenfelől. Megfogta a vadász a fiú kezét, és azt mondta. Mit gondoltok? Lehetek én ennek az embernek az anyja? Fellobbantak a lángok az aranyüst alatt. A vadász megint azt mondta. Vagy mondjátok, vajon ezt a lovat nem én ellettem-e? Felfort a víz az aranyüstben. A vadász folytatta. Elhiszitek-e, hogy a kutyakölyök is az enyém? Az aranyüstben felfort a vaj is. Feleségül adták a fiúnak a nap alatt párját nem lelő szép leányt, nagy lakodalmat csaptak. A vadász meg eltűnt. Sokáig keresték, de bizony sehol se találták.
A király meg a gorbély legény. Egy királynak a fején szarvak nőttek, de senki azt nem tudta, mert meg nem jelent a király senki előtt korona nélkül. A borbélyai pedig, ahogy megnyíltak, azonnal lefejeztette, hogy el ne vihessék szégyenének hírét. A sor egy szegény borbély legényre került. Tudta a legény, hogy a királytól élve el nem jött még senki. Elbúcsúzott szüleitől, és felkészült a halálra. Kezdi nyírni a király haját, meglátja a szarvakat. Elcsodálkozott nagyon, de úgy tett, mintha semmit sem látna. Nem szólt egy szót sem. Elégedett volt vele a király, hogy így hallgat a legény, elhatározta, nem öleti meg. Azt mondja neki, de ha bárhol elmered mondani, amit láttál, azonnal fejedet véteten, avval elengedte. Hazament a borbély legény, körülfogták, kérdezgették mind, hogy menekült meg. Nem szólt a legény egy szót se. Félt, hallgatott, de hogy múlt az idő, egyre jobban furdalta a király titka, hogy elmondja valakinek. Hallgatott, hallgatott, de úgy marta égette már, hogy egészen belebetegedett. Nem tűrtőztethette tovább magát, ha még hallgat, akkor is meghal. Elment egy mocsaros helyre, megfogott egy nátszálat, körülnézett még, nem jár arra valaki, és felkiáltott. A királynak szarva nőtt. Abban a pillanatban megkönnyebbült, egészséges lett a legény. Egyszer aztán egy utas ment arrafelé, éppen azt a nátszálat vágta le, amit a legény megfogott. Sípot készített belőle, játszani kezdett rajta. Ahogy belefújt, felhangzott a sípból. A királynak szarva nőtt. Összecsődült a nép. Mind megtudták a király szégyenét, nevették is erősen. A nátsíp megfújta a maga nótáját. A királynak szarva nőtt. Megtudta a király, hogy mindenfelé az ő titkát nevetik. Felbőszült rettenetesen, magához parancsolta a borbély legényt. Te beszélted el, hogy szarvam van? Nem, felelte a legény. Én senkinek el nem mondtam. Akkor hát honnan tudják? Hívasd ide azt az embert a nátsípjával. Fúj magad a sípba, és megtudod, igazad beszélek-e vagy nem. Kiadta a király a parancsot, elébe hozták a nátsípot. Fogja, kipróbálja, megszólalt a síp. A királynak szarva nőtt. Mérges lett a király, de a borbély legény csak nem okolhatta, miért megtudta a nép, hogy szarva nőtt. Így aztán ez az okos legény megmenekült.
A hegedős. Volt egyszer egy király. Egyetlen lánya volt neki, de az a lány szépségben a nappal versengett, a holdhoz volt hasonlatos. A király minden kérőnek csak azt mondta: ezen és ezen a helyen, ilyen és ilyen kertben terem az élet aranyalmája. Aki annak a fának gyümölcséből hoz, annak adom feleségül a lányomat. A kérők mind elmentek keresni az almát, sok vitéz ment már el, de visszatérni egyet sem láttak. A király udvarában élt egy hegedős is. Ez a hegedős híres volt dalairól, szép játékáról. Ő is megszerette a nap alatt párját nemlelő királykisasszony, de megkérni, hogy merte volna. Egy szép napon mégiscsak bátorságot vett magának, és elment a királyhoz, megkérte a királykisasszonyt. Neki is azt felelte a király, hogy ha elhozza az élet aranyalmáját, megkapja a leányt. Fogta a hegedős a csongorit, és útnak indult. Sokat mente, vagy keveset, 9 hegyen túlment, elért egy rengeteg nagy kerthez, amelyiket olyan magas kerítés kerített, hogy a madár se repülhetett át. A hegedős kerülgette sokáig ezt a kertet, de kaput sehol se talált. Járta körbe a kertet, közben játszott és gyönyörűen énekelt hozzá. Dalát az egész világ hallotta, a fák lombjai elhallgattak és gyönyörködtek benne. Az égből összegyülekeztek a madarak, odarepültek a kerthez, leültek a közeli fákra, és ott hallgatták a hegedős énekét. Mind örültek, még a kőfalak is. Ahogy ott énekelt, hirtelen megnyílik a meredek kőfal, és a hegedős virágokkal borított utat lát maga előtt. Az út egyenesen a kertbe vezetett. Elindult azon az úton, gyönyörű dalát énekelve. Az életalma ebben a kertben volt, és a 9 fejű sárkány őrizte. Aki csak közeledni mert ehhez a kerthez, azt ez a 9 fejű sárkány fölfalta. Meghallotta a rettenetes sárkány az idegen hangot, felhördült, rettenetes száját kitátotta, és bömbölni kezdett. Ki ez a vakmerő? Ki merészel belépni a kertembe? Kinek van mersze lábbal érinteni ezt a földet? Itt félelmükben férgek se járnak, madarak se mernek repülni. A hegedős játszott tovább és énekelt. Énekelte dalát, és szeméből forró könnyek hullottak. Énekelt, és maga is sírt. A sárkány szörnyű ordítással rohant a hegedősre, félelmes száját tátogatta, hogy elnyelje, de hirtelen megtorpant. Megállította az ének. Sokáig hallgatta elnémulva. Meg kellett hallgatnia az egészet. A gyönyörű dal lenyűgözte a sárkányt. Elpárolgott a haragja, s egyszer csak könnyek kezdtek folyni a szeméből. Remegve és könnyezve bámulta a rettenetes sárkány a hegedőst, az meg belekezdett egy még sokkal szebb dalba. De hirtelen, ahogy rácsapott a hegedős, a csongori húrjai elszakadtak. Félbe szakadt az ének is. Ott állt a hegedős a tátott szájú fenevad előtt, és folytak a könnyei. De hallgatott a vérbe borult szemű sárkány is, könnyekkel a szemében, és sajnálta a hegedőst. Egyszer csak hirtelen felocsúdott a sárkány, felkapta mind a 9 fejét, letépte az élet aranyalmáját, és oda nyújtotta a hegedősnek. A hegedős nem akart hinni a szemének. Akkor azt mondta a sárkány: vedd el, ne ijedj meg, ilyen éneket még életemben nem hallottam, ilyen hangon még senki sem beszélt velem. Te megéreztetted velem a dal édességét. Menj, vidd el ezt az almát, és megígérem neked, hogy soha embervért nem ontok. Milyen gyönyörű az ember beszéde. Nagy örömmel vette a hegedős az almát, és visszafordult a maga országába.
Elhangzott népek meséi. A föld visszaveszi, ami az övé. Grúz népmesék. Közreműködött Sinkó István és Ádám Olga. Fordította Istvánovics Márton, szerkesztette Horváth László, rendezte Balázs János. A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb egy évvel később, január 18-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
Műsorajánlót hallottak.